Feltámadott az Úr, valóban feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 187. énekünket énekeljük. A 187. énekünk így kezdődik: e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és a 356. énekünket énekeljük minden versével. A 356. énekünk így kezdődik: felvirradt, áldott szép napunk. Thank you. ami segítségünk, húsvéti Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, a húsvéti evangéliumot, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a János írása szerinti szent evangélium 20. részéből, a 20. rész első 10 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A János evangéliuma 20. részének első 10 verséből így szól a mi Urunk igéje. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, édesatyánk, a te nagy szeretetedért, amellyel a mi megváltó Jézus Krisztusunkat, egyszülött fiadat, értünk, küldted erre a világra, hogy megváltson bennünket, kereszthalálával legyőzze a bűnt, a sátánt, a kísértőt, és feltámadásával teljes győzelmet arasson a halál fölött. Köszönjük, hogy a mi szívünket is átjárhatja a feltámadás öröm üzenete, a húsvét evangéliuma. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy életünk gondjai, nehézségei, problémái között föl tudjunk tekinteni, és az elmúlás helyett az életet lássuk, a földre szegezett tekintet helyett föl tudjunk nézni az élet urára. Hadd töltse be mindannyiunk szívét ez az örömüzenet. Jézus Krisztus feltámadt, Jézus él. Add, hogy ezen az Isten tiszteleten is úgy hallgassuk az igét, és úgy vegyünk részt az úrvacsorai közösségben, hogy ne hiába hangozzék az ige, ne ugyanúgy menjünk vissza, mint ahogyan jöttünk, hanem feltöltekezve, lelkileg megújulva, hitünkben megerősödve. Áld meg a mi ünneplésünket, áld meg mindazokat, akik ezen az ünnepen is ide jöttek a te házadba, hogy együtt hallgassuk az igét, és együtt vegyünk a kegyelem asztaláról is, tőled bűnbocsánatot, kegyelmet és az üdvösség ígéretét. Jöjj és áld meg lelked által e mai Isten tiszteletünket, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. Lelked világosságával áldj meg bennünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 185. énekünket énekeljük. A 185. ének így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele 15. részének 12-től a 14. levő verseiben. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Kedves testvérek, húsvét vasárnap van, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Olyan fontos esemény ez, hogy már az első keresztjének is ünnepelték Jézus Krisztus feltámadását, sőt, még az ószövetségi szombat ünnep helyére is a vasárnap ünneplését tették, hogy miközben a 10 parancsolatot is megtartják, hadd jusson eszükbe, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, Jézus él. Mert hogy Jézus a hét első napján támad fel a halálból, és ha ez nem is jut eszünkbe minden vasárnap, de azért a húsvét ünnepét igyekszünk úgy ünnepelni minden évben, hogy annak meglegyen a szentsége, az áhítata. Nem mindegy, hogy hogyan ünnepeljük a húsvétot. mert hogyha a hit hiányzik az ünnepünkből, akkor, ahogy az előbb olvashattuk az igében, hiába való az igehirdetés, hiába való az egész ünneplésünk, hiába való az úrvacsoravételünk, Jézus Krisztus nélkül, a benne való hit nélkül nem ér semmit az Isten tiszteletünk. Sőt, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, ha most halott Jézusunk lenne, akkor nem is volna kereszténység, nem volna keresztény vallás sem, mert Jézus Krisztusnak a tanításai idővel feledésbe mentek volna, de van élő, feltámadt Jézus Krisztusunk. És most nekünk is fel kell tennünk ezt a kérdést magunknak, elhisszük-e, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt? Elhisszük-e, hogy ő ma is él, vagyis olyan élő Jézus Krisztusunk van, aki most is itt van közöttünk. Hiszen ő azt ígérte, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nagyon sok múlik azon, hogy tényleg hisszük-e, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Olyan győztes úrnak látjuk-e őt, aki a halál fölött győzelmet aratott, akit Isten megdicsőített, tehát igazolta az, hogy ő valóban Isten fia, hogy nem hagyta a halálban, nem hagyta a sírban, hanem feltámasztotta harmadnapra a halálból. Ha ezt hisszük, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él, akkor azt is könnyebb lesz elhinnünk, amit velünk kapcsolatban ígért, hogy bennünket is feltámaszt az utolsó napon. Ugyanis Jézus Krisztus feltámadása előre mutat a mi feltámadásunkra is. Ő első zsengeként támad fel a halálból, hogy előhozza majd mindazokat, akik elhunytak, akik a halál állapotában vannak. Az apostoli hitvallásban megvalljuk azt is, hogy Jézus Krisztus feltámadt harmadnapon, halottaiból feltámadt, és megvalljuk azt is, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet. Egyáltalán nem mindegy, hogy úgy élünk, hogy arra gondolunk, hogy a halállal minden lezárul, vagy pedig a feltámadás reménységében készülünk arra, amikor életünknek a földi szakasza lezárul. Másként engedjük el a szeretteinket is, amikor el kell búcsúznunk tőlük, ha tudjuk azt, és hisszük azt, hogy egyszer a feltámadáskor újra meglátjuk egymást. Tegyük fel ismét a kérdést, úgy látom-e Jézust csupán, mint egy történelmi személy, akitől sok szép dolgot lehet megtanulni, vagy pedig hiszem, hogy ő feltámadt és ma is él. Ha pedig hiszem, hogy Jézus él, hiszem, hogy ő ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, hiszem, hogy szüntelenül eseredezik érettem, akkor én követem is őt. Akkor engedem, hogy ő beleszóljon az életem mindennapjaiba, vagy megelégszem azzal, hogy néha napján egy picit gyakorolom a vallásomat, időnként imádkozom, vagy eljutok a templomba, megelégszem-e ezzel, vagy pedig Jézus Krisztus Úr az életemben. Amikor Jézus Krisztus feltámadásának történetét olvassuk a Bibliából, olyan eseményről olvasunk, ami igazi csoda, ami ellentmond a józan észnek, a mindennapi tapasztalatainknak. Ha ugyanis egyszer valaki meghal, az nem szokott feltámadni. Amikor egy lelkipásztor megszólított egy sírásót, aki már sokszor hallotta a feltámadás örömüzenetét, megkérdezte tőle, hogy hisze a feltámadásban. Az volt a válasza, hogy nézze, tiszteletes úr, mi elég sok embert eltemettünk már itt, egy sem kelt fel közülük, és nem is fog soha. Így látjuk-e, ahogy ez a sírásról látta, vagy pedig a mi hitünk ezen túlmutat? A tapasztalat az, hogy a halálból nem szoktak feltámadni. Ha mégis hallunk olyanról, hogy valaki a halálból visszajött, akkor bizton állíthatjuk, hogy az illető nem halt meg, nem állt be nála az agyhalál, legfeljebb az úgynevezett klinikai halál állapotába került, ahonnan még azért sokan visszajöttek, de akinek már egészen a halál bekövetkezett az életében, az nem szokott visszatérni erre a földre. És ezekből a tapasztalatokból kiindulva könnyen elkezdünk azon gondolkozni, még Jézus feltámadásával kapcsolatban is, hogy itt valami nincs rendjén. Lehet, hogy az evangélisták, amikor leírták a történetet, egy kicsit kiszínezték, vagy eltúlozták. Ilyen meseszerű számunkra ez a régi leírás. Vagy ha mégsem mese, akkor Jézus bizonyára csak tetsz halott lehetett. Vajon amikor az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy harmadnapon feltámadt Jézus a halottak közül, tényleg így is gondoljuk? És amikor a test feltámadását és az örök életet említjük a végén, akkor azt magunkra nézve is valóban így hisszük. A most olvasott húsvéti tudósításban János evangélista beszámol arról, hogy neki sem volt könnyű hinnie. Ő maga volt az a tanítvány, akit Jézus szeretett, tehát itt a név nélkül említett tanítvány ő maga János. Ők ketten Péterrel együtt futottak oda az üres sírhoz húsvét reggelén. János itt őszintén bevallja, hogy még nem értették az írást, mit is jelent az, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Több akadálya is volt annak, hogy mindezt elhiggye, de végül minden kételkedése elmúlt, és itt már a hit teljes meggyőződésével írta le Jézus Krisztus feltámadását az evangéliumban. Érdemes megnéznünk, hogy mi akadályozta a hitét, és hogyan jutott végül arra a bizonyosságra, hogy minden kétséget kizárva hitt a feltámadott Jézusban. Két olyan akadály is volt, ami nehezítette a feltámadás hitének bizonyosságát. Egyrészt félig figyeltek a tanítványok Jézusra, másrészt pedig olyan híradást kaptak húsvét reggelén, ami eltorzította a valóságot. Az első akadály még a korábbi időre vezethető vissza. Jézus tanítását, Jézus szavát hallhatták Péter is és János is, de annak idején csak félig figyeltek rá oda, és nem jutott el az üzenet a szívük mélyéig. Jézus előre elmondta nekik, háromszor is, hogy az emberfia a bűnösök kezébe adatik, neki szenvednie kell, meg is fogják őt ölni, de harmadnapra feltámad a halálból. És a tanítványok, amikor hallgatták őt, elakadtak annál a pontnál, hogy Jézusnak meg is kell halnia, és elképedtek rajta, hogy is történhet Jézussal ilyesmi. Hiszen Jézusnak olyan hatalma van, hogy az teljes képtelenség, hogy őt meghurcolják és megöljék. És lám, Péter még éppen a feltámadás szava után, a feltámadásról szóló szó után mondta azt, hogy mentsen Isten Uram, ez nem történhet meg veled, nem eshet meg veled. Félig figyelt oda a Jézus szavára. A másik nagy akadály az volt, hogy a tanítványok rossz híradást kaptak. A megrémült asszonyok csak annyit láttak, hogy a sír szájáról elhengerítették a követ, de a tanítványoknak már nem ezt mondták, hanem az, hogy amit ők gondoltak és amire következtettek, elvitték az urat a sírból, nem tudjuk, hova tették. Ha csak annyit mondtak volna, hogy a sír nyitva van és üres, hogy Jézus már nincs ott, akkor talán még az is eszükbe jutott volna a tanítványoknak, hogy Jézus miről beszélt korábban velük. A félreértett evangélium már nem örömüzenetként, hanem eltorzult rémhírként terjedt tovább. És kedves testvérek, ugyanezek az akadályok nálunk is megvannak. Nagy baj, ha mi is csak félig figyelünk oda Jézus szavára, Isten igéjére. Ha egyik mondatra odafigyelünk, a másikra már nem. Félreértjük, rossz irányba indulunk el, elvéthetjük még az életünk végső célját is. És az sem mindegy, hogy az Istentől jött üzenetet mivel toljuk meg, mivel egészítjük ki. Nem kell kiegészíteni, az teljes egész. Talán mi is keverve hallottuk szüleinktől, nagyszüleinktől a tiszta bibliai tanítást és azokat a hagyományokat, amelyek egy kicsit összekeverik a valóságot. És nekünk is vigyáznunk kell, hogy amikor a gyermekeinket tanítjuk, akkor ne tegyünk hozzá olyasmit, ami nincs benne a Bibliában, mert akkor egészen más kép fog róluk bennük kialakulni Istenről, Jézusról, mint amilyen ő valójában. Például, amikor ilyet mondunk, hogy ha rosszalkodsz, akkor megver az Isten. Hát az Isten büntetését Jézus Krisztus magára vette. Isten kegyelmét kellene meglátnunk már kezdettől, hogy amit büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk, azt Jézus Krisztus magára vette. Vagy amikor azt mondjuk a gyermekeinknek, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát, és egy egészen más Jézus kép alakul ki bennük, mint amit a Biblia tanít. Válasszuk nagyon külön, hogy mi az, amit a Biblia Jézusról mond, és mi az, ami nincs benne. Mi az, amit Isten a szívünkre helyez, és mi az, amit utólag toldottak hozzá. Mert nincs olyan, hogy tisztító tűz, amely a halál után még megtisztíthatja az ember lelkét, ez nincsen a Bibliában. Nincs olyan, hogy lélekvándorlás, ami az ember élete valahol máshol folytatódik, egy másik élőlényben, ez sincsen az igében. Nekünk nagyon tisztán kell látnunk, hogy mit mondott Isten számunkra, mit mondott Jézus Krisztus, és azt kell megszívlenünk. Az az Isten kegyelme, hogy mégsem hagyta az övéit sem hitetlenségben, sem tévhitben, hanem azt akarta, hogy az ő tanítványai eljussanak a teljes hitre. János apostol 3 lépcsőben jutott el a feltámadás bizonyosságára, és mind a 3 lépcsőfok egy-egy látással kapcsolatos. A bibliai történetben, amit most olvastam a János evangéliumában, 3-szor olvassuk azt a szót, hogy látta. De ha elővesszük a Biblia eredeti nyelvén levő szöveget, a görög szöveget, kiderül, hogy mind a 3 látásnál másik szót használ a görög szöveg. Egyre élesebb, egyre jobb látásról beszélve, tehát fokozatosan nyílik meg az ember szeme, ha elindul a jó úton. Nézzük meg most ezt így sorban. A két tanítvány, Péter és János, amikor meghallották a hírt, versenyt futottak a sírhoz, és a fiatalabbik tanítvány, János, gyorsabb volt. Mind a ketten azon igyekeztek, hogy meggyőződjenek arról, mi is történt valójában. És János, aki előbb ért oda a sírhoz, nem ment be, csak behajolt és bepillantott a sírba. Nem tudjuk, miért nem ment még be, lehet, hogy udvariasságból előre akarta engedni Pétert. Az is lehet, hogy volt benne egyfajta félelem, hogyha Jézus teste mégis ott van a sírban, és ő véletlenül hozzáér, akkor ő maga tisztátalanná válik. Akkoriban úgy temetkeztek, hogy a bejárat mellett a sziklába vájt sír bejárata mellett egy oldalfülkében egy kőpadra helyezték a halottat, és ezért elég volt Jánosnak csak behajolnia és körbe pillantania. Annyit észlelt, hogy ott fekszenek a lepedők, a leplek azon a helyen, Jézus pedig nincs ott. De ez az érzékelés, ez az észlelés még nem a hit látása. Csupán egy kíváncsi pillantás, hogy megfelele a valóság mindannak, ami elhangzott. Sokszor mi is egy ilyen pillantással megelégszünk, előveszük azt az igét, amit aznapra kellene elolvasnunk. Egy gyors elolvasással rácsodálkozunk, hogy milyen szép ez a történet, de még nem jutunk el a hit látásáig, hogy ez most rólam szól, hogy én nekem most egy lelki tükörbe kellene belenéznem, amelyben megláttam magamat úgy, ahogy Isten lát engem. Csak egy pillantás, csak egy rövid futó pillantás, ami kezdetnek jó, de itt nem szabad volna még megállnunk. A második látás az már egy megvizsgálást jelent, mert ahogy Péter szintén odaért a sírhoz, utolérte Jánost, ő mindjárt be is ment a sírba. Szemügyre vette az ott látottakat. Ő nem csak a földön fekvő lepleket vette észre, hanem azt is, hogy az a kendő, amelybe Jézus fejét takarták, külön volt összehajtva, összegöngyörítve egy másik helyen. Ebből megértette, hogy nem sírrablók jártak itt, hiszen a gondosan őrzött sírból, ha sikerült volna is észrevétlenül Jézus testét kivinni, biztos, hogy arra nem lett volna idejük, hogy kibontsák a lepreket, a testet kivegyék, és azt a kendőt, ami a fején volt, azt még külön összehajtogatva oda tegyék egy másik helyre, elrendezzék. Itt többről van szó, mint sírrablásról. És itt már kezdődik a hit látása. Hasonlóképpen egyébként nekünk is el lehet döntenünk, hogy kinek hiszünk jobban. János evangélistának, aki látta és leírta, milyenek voltak azok a leprek, amelyekbe Jézust göngyölték, vagy pedig azoknak hiszünk, akik a híres torinói leperről azt mondják, hogy az Jézus halotti leple, amely egy darabból van, nincsen külön kendő, amelyik a fején lett volna. Kinek hiszünk, az Isten igéjének, vagy amit nekünk mutatnak? Ha többet akarunk érteni az Isten igéjéből, akkor nem szabad sajnálnunk az időt arra, hogy átgondoljuk, amit olvastunk, vagy amit hallottunk, imádkozva végig megvizsgáljuk önmagunkat, hogy Isten hogy lát bennünket. És van, hogy még talán elsőre félre is értenénk az igét, mert az van ott, hogy Jézus velünk van minden napon a világ végezetéig, és úgy gondoljuk, hogy velünk jön, akárhova megyünk, még hogyha a bűn útját járjuk, akkor is Jézus ott lesz velünk, pedig ő a tanítványainak ígéri, hogy amikor az ő útján járnak, akkor lesz velük. Fontos, hogy összefüggésében és mindent megvizsgálva értsük az igét. Nem ígéri Jézus, hogy a bűn útján ő végig kísér bennünket. Hogy az élettársi kapcsolatban a hamis önigazolásokban a bűn útján is ott lenne velünk. Vizsgáljuk meg, hogy mit mond számunkra az Isten igéje, és ha végképp nem értjük, akkor kérdezzünk meg a lelkipásztort, mert Isten szent lelke akkor is a segítségünkre siethet, amikor az igét olvassuk, vagy hozzáolvasunk valamilyen magyarázatot, de az Isten lelke nélkül félre értenénk az ő igéjét. A harmadik lépcsőben ismét Jánoson volt a sor. Most már ő is bement a sírba, és azt olvassuk, hogy látott és hitt. Ez a látás pedig, amit itt ír a Biblia, ez olyasmit jelent, amikor a dolgok mögé is látunk, amikor János is túllátott azon, ami a szeme előtt volt, megértette az összefüggéseket, megnyílt a szeme olyanra is, ami eddig nem volt számára világos. Például rájöhetett arra, hogyha leplekből Jézus könnyedén kijött, akkor a sír szájára tett kő sem jelentett akadályt a feltámadott Jézus Krisztusnak. És gondoljunk arra, hogy később, amikor a feltámadása után Jézus megjelenik a zárt szobában, ajtónyitás nélkül a tanítványoknak, akkor egy ajtó sem jelentett számára akadályt. Akkor érthették meg a tanítványok azt is, hogy a követ sem kellett volna akár elhengeríteni a sír szájáról. Jézus csupán azért tette ezt, hogy ők, a tanítványok könnyebben higgyenek, hogy megértsék, Jézusnak minden fölött van hatalma. János tehát látott és hitt, és ez a sorrend felel meg a mi gyarló emberi gondolkodásunknak. Hiszem, ha látom. De sokszor elmondtuk már ezt. Jézus is egyszer arról panaszkodott, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, akkor nem hisztek. Ő annak örülne igazán, hogyha hitünk nem a látásunktól függene, hanem anélkül is tudnánk hinni. 8 nappal Jézus feltámadása után megjelent annak a Tamásnak is, aki akkor nem volt köztük, amikor Jézus előbb a tanítványokkal találkozott. Tamásnak ugye elújságolták, hogy láttuk az Urat, de Tamás azt mondta, hogy én majd akkor hiszem, ha látom, ha saját szememmel meggyőződök ezekről, és hogyha még meg is tapinthatom a sebb helyeket a kezén, lábán, oldalán. Neki azt mondta Jézus, mivel láttál engem, Tamás, hittél, de boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Mi úgy vagyunk vele, hogy hiszem, ha látom, Jézus pedig pont fordítva mondja, látod, ha hiszel. Amikor Lázár feltámasztásakor ott is el kellett hengeríteni a követ a sír szájáról, és Márta tiltakozott, hogy már most már negyednapos, már szaga van, már ez nem lesz jó dolog, akkor azt mondta Jézus, hogy nem mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ez a sorrend volna az igazi: hinni és azután látni. És Jézus erre is tanít most bennünket, hogyha hittel fordulunk hozzá, akkor el fog érkezni a színről színre látás alkalma is. Az igazi hit nem látásból, hanem hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ez a hit azt jelenti, hogy amit Jézus mondott, azt én elhiszem, még akkor is, ha a józan észnek ellent mondana, akkor is, ha nehéz ráhagyatkozni, én bízom benne, hogy amit ő mondott, az úgy van. Ő azt ígérte, hogy megbocsátja és vérével eltörli a megvallott bűneinket. Ha én ezt hiszem, akkor tudom, hogy az a bűnöm sincs többé, mert Jézus a kereszten magára vette a bűneim büntetését, elszenvedte helyettem. Ha az ő vére megtisztít minden bűntől, akkor én ezt hittel elfogadom. Ha hittel feltekintek Jézus keresztjére, ahogyan ez is jelképesen ott van, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, azonképpen kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hittel föltekint rá, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha Jézus azt mondta, hogy ő ismét eljön, és magához veszi az övéit, akkor én ebben egészen biztos lehetek, és készülhetek arra a találkozásra, amikor már nem csak a hitemmel láthatom őt, hanem színről színre. Ha ő azt mondta, hogy senki ki nem ragadhat minket az ő kezéből, akkor nekem sincs mitől félnem. Jézus feltámadt, Jézus él, és előttünk megy, mint ahogy a pásztor a nyájat vezeti, és én követhetem a pásztort, oda tartozhatom az ő nyájához. Az én juhaim hallják az én szómat, mondja Jézus, vezetem őket, ők pedig követnek engem. És ha én hiszem, hogy Jézus előttem ment a mennybe, és ha én őt követem, én is ott lehetek majd ővele. Mindez hitáltal lehet az enyém, ha hiszem, ha hittel elfogadom, és ajándékba kapom tőle az örök életet. Nem megérdemlem, hanem ajándékba kapom. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Olvassuk az Efézusi levélben. Milyen akadályai vannak annak, hogy higgyük Jézus Krisztus feltámadását? Emlékszünk, ahogy elhangzott. Akadálya az, hogy félig figyelünk oda Isten igéjére. Minden mondatát, minden szavát véssük jól a szívünkbe. Vagy az, hogy eltorzítva halljuk, vagy adjuk tovább az Isten üzenetét. Úgy olvassuk és hallgassuk az igét, mintha először és utoljára olvasnánk, vagy hallgatnánk. És ahogy a mi Urunk vezet bennünket az ő igéjében, egyre jobban nyitja a szemünket, a lelki látásunkat. Először csak egy futó pillantás. Rácsodálkozunk az Isten igéjének szépségére, de azután mélyebben olvasva, magyarázatokat is olvasva hozzá, egyre mélyebben, egyre jobban megértjük, milyennek lát az Úr bennünket. És eljuthatunk arra a hitre, arra a bizonyosságra, hogy e földi életünk, ha letelik, akkor a feltámadott Jézus vár az életünk végén, hogy mindenkor ő vele legyünk az örök életben. Adja Isten, hogy a feltámadott Jézusba vetett hit betöltse ne csak a húsvéti ünnepünket, hanem egész életünket, és a feltámadás reménységében, az örök élet bizonyosságában élhessük tovább mindennapjainkat, az ünnep elmúltával is. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 353. ének első versét énekeljük. A 353. ének első verse így kezdődik: Krisztus feltámad a igazságunkra. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Légy áldott, drága megváltó Jézus Krisztusunk, hogy feltámadásoddal teljes győzelmet arattál a halál fölött, és a mi szívünkbe is adod azt a reménységet, hogy mi is egykor az örök dicsőségben lehetünk veled együtt, ha elfogadjuk hittel mindazt, amit az igében leírattál számunkra, hogy bűneinket magadra vetted, hogy engesztelő áldozatot mutattál be a mi vétkeinkért, és nekünk már nem kell bűneinkben megmaradnunk, hanem bocsánatot, kegyelmet, üdvösséget nyerhetünk. Add, hogy a te feltámadásodnak öröm üzenete valóban ott legyen a szívünkben. Ne kételkedés és kétségek gyötörjenek, ne félelemmel töltsön el bennünket, hogy már mennyi idő eltelt e földi életünkből, és milyen kevés van már hátra, hanem hadd tudjuk hittel megragadni a felénk nyújtott kegyelmet és az örök üdvösséget, amelyet készítettél azoknak, akik hitáltal elfogadják ezt az ajándékot. Imádkozunk azokért, akik ezen az ünnepen sem tudtak eljönni a templomba, hogy igét hallgassanak, akik betegségükben, testi gyengeségükben hozzád kiáltanak, és várják azt, hogy könnyebb legyen a helyzetük. Urunk, add, hogy az ő számukra is a próbák között, a nyomorúságok között ott ragyogjon a húsvét öröm üzenete: van feltámadott és élő Jézus Krisztusunk. Légy a gyógyítójuk a betegeknek, de ha úgy rendelkeztél, Urunk, hogy már kevés a hátralévő idő, ne legyen túl kevés az. Hadd tudjanak felkészülni arra, amikor majd oda kell állniuk az ítélőszék elé számot adni életükről. Hadd legyenek készen a hívó szóra, hogy mindörökké veled lehessenek. És imádkozunk mindazokért, akik ezen a reggelen, vagy ezen a délelőttön együtt vannak a te nevedben, és hallgatják a feltámadás evangéliumát, örömhírét. Hadd töltse be mindenki szívét ez az örömüzenet. Azokért is, akiknek a szívében ott van a friss gyász és szomorúság, mert szerettük elvesztése mély sebet okozott a lelkükben. Urunk, te tudsz igazi vigasztalást is adni. Adj a szomorkodóknak felülről való vigasztalást lelked által. És add meg, hogy a most következő úrvacsorában is közösségünk lehessen veled, az élő Úrral, aki szeretetedet ebben is megmutatod, hogy asztal közösségre lépsz velünk, azokkal, akik komolyan vesszük a te igédet, és átadjuk az életünket neked. Hallgass meg, Urunk, a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és mielőtt a hirdetéseket hallgatnánk meg, az énekkar szolgálata következik. Az énekkar, énekes könyvünk 350. énekének feldolgozását fogja énekelni. A 350. énekünk két verszaka hangzik majd fel. Feltámadt a mi életünk Ádám Jenő feldolgozásában.
Oh,
Amint láthatják is a testvérek, az Úr asztala meg van terítve, szeretettel hívogatjuk mindazokat, akik lélekben felkészültek arra, hogy az Úr asztalának áldásában részesedjenek. Húsvét másnapján is, tehát holnap is délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet, akkor is lesz úrvacsoraosztás, és legátusunk Szabó Szonya hirdeti köztünk az igét, akit most is szeretettel köszöntünk itt a gyülekezetben, az úrvacsoraosztásban fog segíteni. Kedden nem lesz most külön bibliaóra és imaóra, hanem a húsvéti alkalmakra várjuk szeretettel a testvéreket. Csütörtök délután 4 órakor a Máltai otthonban lesz úrvacsorás istentisztelet, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor énekkari próba lesz, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, aznap nem lesz felnőtt konfirmációi előkészítő foglalkozás. Mához egy hétre, jövő vasárnap lesz a római katolikus templom felszentelése, amelyre mi is kaptunk meghívást. Az ünnepség 10 órakor fog kezdődni a mi istentiszteletünkkel egy időben. Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is tervezünk gyülekezeti hétvégét, elutazós hétvégét. Ebben az évben Mátraházára megyünk, augusztus 1-től 4-ig, csütörtöktől vasárnapig. Ennek a költsége fejenként mintegy 20 000 forint lesz. Jelentkezni május 31-ig lehet a lelkészi hivatalban 5 000 forint előleg befizetésével. A keresztény részvéttel jelentem halottainkat. Barabás István 67 éves korában hunyt el. Hamvasztás utáni búcsúztatása pénteken 11 órakor lesz. Polgár Gizella 91 éves korában hunyt el. Az ő temetése majd szombathoz egy hétre, május 4-én lesz. Az Úr adjon vigasztalást mindazoknak, akik gyászolnak. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Hirdetem azt is, hogy most a héten a gyülekezeti ház festésére kerül sor, és ehhez kapcsolódóan a festés után, hogy minden tisztán kerüljön a helyére, takarításban kérnénk segítséget a testvérektől. Szerdán és csütörtökön délután 4 órától, pénteken és szombaton egész napra lehet jelentkezni, egész nap lehet ebben segíteni. Ha csak egy órára is tud valaki ebben az idejéből rászánni, nagyon nagy segítség lenne. Papzita a harangozónál lehet erre jelentkezni. Most szombaton, április 27-ére tervezzük a gyülekezeti ház kerítésének a folytatását, illetve befejezését. Erre pedig Szabó István gondnoknál lehet jelentkezni. A múlt vasárnapi perselypénzünk 190 000 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk e részének zárásaképpen a 721. éneket keressük ki a Krisztus az énekem című énekeskönyvből. A 721. ének mind a négy rövid versét énekeljük, örvendez, örvendez minden nép. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Thank you.